Pénzt, el vagyok keseredve. A szabó úgy vélte, ha szabad ezt a megjegyzést tennie, hogy ilyesmi még nem történt vele. Maga persze a saját szájíze szerint beszél, mondta az inas. Ezt a szabó sem vonhatta kétségbe, és aztán ajánlotta magát. Mikor kint volt, Johann megkérdezte a tanácsostól. Vannak állarcos bálok Bruckbeierenben? Természetesen, az ilyen téli sporthotelekben mindig történik valami. Johann levette a frakkot. Kosztümöt akarod felvenni? Kérdezte Tobler csodálkozva. Minek szeretne leginkább öltözni? Johann felvette a livrét, és vágyakozóan mondta. Inasnak. Vacsora után a tanácsos felszólította a többieket, hogy kövessék. Lánya, Frau Kunkel és Johann vonakodva mentek utána. Kinyitotta a dolgozószobája ajtaját, és felcsavarta a villanyt. Percekig tartó némaság következett. Az íróasztal óra hangosan ketyegett. Kunkelné merészkedett először a szobába. Lassan közeledett a frustrasszei egykor lilaszínű öltöny felé. Olyan óvatosan nyúlt hozzá, mintha attól tartana, hogy harap. Megborzongott, és aztán a csíkos flanelingek felé fordult. Az egyik székről fölemelte a keményített kézelőket, és ájuldozva bámult a négy levelű manzsetta gombokra. A keményített ingmellek aztán megadták a kegyelemdöfést. Kunkelné lihegve zuhant egy bőrfotelbe. A nagy esés közben ráült az ott heverő korcsolyákra. Rémültem, fölugrott, zavartan körülnézett, és így szólt. Ezt nem élem túl. Tegyen legjobb belátása szerint, jegyezte meg Tobler. De előbb kérem, csomagolja be mindezt a holmit ebbe a kosárba. Kunkelné magasba emelte karjait. Soha, soha. Tobler az ajtó felé ment. Akkor behívom az egyik szolgálólányt. Frau Kunkel megadta. Fölráncigálta a kosarat az asztalra, és csomagolt. A svájci sapkát is. A tanácsos nyersen bólintott. Szegény asszony ismételten pillanatokra behunyta a szemét, nehogy kénytelen legyen látni, amit csinál. Hilde megszólalt. Holnap után úgyis itthon leszel, kedves apám. Hogyan? Nagy évben ki fognak röpíteni. Örülök, hogy én is utazom, mondta Johann. Talán szerezzünk be revolvert is, azzal jobban védhetjük magunkat. Ne tegyétek nevetségessé magatokat, vélekedett Tobler. Azt a díjat, amelyet én megnyertem, olyas valaki is nyerhette volna, aki egész életében úgy öltözködik, ahogy most 10 napig én fogok. És mi történik akkor? Azt ugyanúgy kidobnák, mondta az inas. Ő viszont nem csodálkozna ezen. Most már igazán kíváncsi vagyok, jelentette ki a tanácsos, véget vetve a beszélgetésnek. Majd a végén meglátjuk, kinek lett igaza. Az ajtón kopogtak. Izolde az új szolgáló lépett be. Tiedemann vezérigazgató úr vár lenn a szalomban. Mindjárt jövök, mondta Tobler. Beszámolót akar tartani, mintha csak világkörüli útra indulnék. Izolde kiment. Holott holnap után megint itthon leszel? Mondta Hilde. Apja megállt az ajtóban. Tudjátok, mit teszek, ha kidobnak? Feszült érdeklődéssel néztek rá. Akkor megveszem a szállodát, és kidobatom valamennyiüket. Mikor Johann is elment, Hilde izgatottan interurbán beszélgetést jelentett be Bruckbeierennel. Nem marad más hátra, mondta Kunkelnének. Különben holnap elsüllyed a világ. Sajnos az önkedves édesapja kicsit hóbortos, mondta a házvezetőnő. Úgy látszik, ez már régen így van, csak mi nem vettük észre. Micsoda nyakra valók, de reméljük, hogy ez is hamarosan elmúlik. Hilde vállát vonogatta. Ha kapcsolnak, senkit se bocsásson a szobába, ha csak nem a maga holttestén át. Még úgy se, bizonyítgatta Frau Kunkel bátran, miközben az öreg, ellenszenves felöltőt igyekezett a kosárba gyömöszölni. A szoba lassanként megint visszakapta szokott előkelő külsejét. Hiszen az ember már sok mindent megszokott nála, folytatta a házvezetőnő. Emlékszik, mikor 2 évvel ezelőtt az operában mit is adtak csak? Kivette annak a karmesternek a kezéből a pálcát. A tanácsos úr közvetlen a karmester mögött ült, aki pedig olyan szépen dirigált, és fenn a színpadon egy beteg kisasszony feküdt az ágyban, és a barátja egy muffot hozott, mert nagyon fázott a keze. És egyszerre eltűnt a pálca. A karmester ilyetten megfordult, és a nézők szörnyen nevettek. Pedig nem is volt vígjáték, s mindezt fogadásból tette. Hilda türelmetlenül nézett a telefonra. Remélem, a vezérigazgató elég soká fogja feltartani. Telefonáljon akkor, ha tanácsos úr már elutazott. Most vagy soha, mondta Hilde. Alapjában semmi közöm nincs az egészhez. Apám már épp elég öreg. Szemrehányást teszek magamnak. Kunkelné meghúzta a kosár szíjait. Valóságos kisgyerek, nem is értem, mitől van ez. Tulajdonképpen egész okos ember, nem? És olyan kedves és előkelő, és egyszerre aztán rájön a bolondóra. Talán túl sokat olvas, állítólag ez nagyon ártalmas. Most aztán megkaptuk. Most elutazik, mint szegény koldus az Alpesekbe. A telefon csengetett, Hilda az íróasztalhoz sietett, Brookbyre-en jelentkezett, a szállodaközpont beszélt, Hilda az igazgatót kérte, egy ideig várni kellett rá. Aztán Hilda így szólt. Ön a Grand Hotel igazgatója? Nagyon örvendek. Kérem, figyeljen rám, holnap megérkezik a Putz Blank pályázat díjnyertese önökhöz. Az igazgató közölte, hogy tájékozva van, és örülni fog a szerencsének. Az előlegezett öröm a legszebb öröm, felelte Hilde. Ez a vendég ugyanis sok fejfájást fog önnek okozni. Szegény emberként fog jelentkezni, pedig milliómos, sőt, sokszoros milliómos. A szálloda igazgató 1000-szer megköszönt a figyelmeztetést, aztán érdeklődött, hogy miért akar egy multimilliómos szegény emberként megjelenni. Ez a szeszélye, felelte Hilde. Tanulmányozni akarja az embereket, izzig-vérig meg akarja vizsgálni az erkölcseiket. Én nagyon közel állok hozzá, és súlyt helyezek rá, hogy ne okozzanak neki fájdalmat. Valóságos gyerek. Érti már? Semmi esetre se szabad megtudnia, hogy önt tájékoztatták. Szentül hinnie kell, hogy mindenki szegény ördögnek tartja, és mégis úgy bánnak vele, ahogy megszokta. Az igazgató azt mondta, hogy majd minden rendben lesz. Aztán megkérdezte, hogy nincsenek-e a titokzatos vendégnek különös szokásai, amelyeket finoman tekintetbe lehetne venni. Remek gondolat, mondta Hilde. Figyeljen ide! Minden második nap masszíroztatja magát. Bélyegeket gyűjt. Este egy meleg téglának kell az ágyában lennie. Legszívesebben metéltet eszik marhahússal, vagy más hasonló kispolgári ételt. Italban válogatósabb, a francia konyakot nagyon szereti. És mi is van még? Macskák! Mondta Kunkelné, aki fanatikusan őrizte az ajtót. Vannak sziámi macskái? Kérdezte Hilde. Nincs. Szerezzenek egy néhányat. Az ő szobájába. Küldök önnek holnap 1000 márkát. Az igazgató közölte, hogy mindent följegyzett. Fizetésről persze szó sem lehet. Szállodájuk nagyvonalú üzlet. Kivéve a sziámi macskákat, gyerekjáték az egész program megvalósítása, de talán még a sziámi macskákkal is lehet. Jön a tanácsos úr, suttogta Frau Kunkel izgatottan. Jó napot, mondta Hilde, és letette a kagylót. Brandes kivitte őket az Anhalter Bahnhofhoz. Hilde és Kunkelné is ott voltak. Tobler szerette, ha zsebkendőt lobogtatnak utána. Kedves Johann, mondta az autóban, ne felejtse el, amit elrendeltem. Münchenben néhány órára megszállunk a Reginában. Holnap délben átváltozom Schulze úrrá. Szerezzen egy dobozt, és aztán az öltönyt, ami most rajtam van, fehér neműmet, harisnyámat és cipőimet adja postára. Ebben a városi bundában hagyom el a müncheni szállodát. Taxiba ülünk, a kocsiban majd felveszem Schulze felöltőjét, s maga veszi fel az én bundámat. A Strandberger Bahnhoftól kezdve nem ismerjük egymást. Szabad legalább a kosarát a vasúthoz vinnem? Kérdezte Johann. Azt magam is megtehetem.